Amehetnék. Állandóan mehetnéked van, mondja egyszer anyám szemrehányóan, és mivel ezt ezerszer elmondta életem különböző szakaszaiban, csak azt mondhatom, hogy igen. Alapélményem az, hogy otthon lenni nem jó, és nagyon hosszú időnek kell eltelnie, míg megértem, ez miért van így. Kezdetben kíváncsi voltam. Ágyán vagyok, talán 5 éves. Látok egy fát a mezőn. Nem túl messze, nem is közel. Éppen oda visz a poros földút. És jó abban a meleg porban járni. Nem szabad nekem mezít láb, azt nem engedik. De a szandálom bőrszíjai között is bejár a por. Nem tudom, mit csinálok az utcán, hogy jutottam ki a kapun. Sokat vagyok egyedül, a szomszédban nincsen egykorú gyermek. Tarsanyi sokkal nagyobb. Iskolába jár. Az ő zsíros kenyerét szeretem a legjobban, amit nagyanyám visz át, mert úgy hajlandó vagyok megenni. Évike sincs Ágyán, akinek meghalt a kistestvére, agyhártya gyulladásban. Patkányi Zolti nagyon messze lakik a kert végében. Magam vagyok hát. Tata biztosan alszik, mama elment faluba. Nyári csend van és nyugalom. A fáig akarok elmenni. A bal oldalon tarló van, a félelmetes libák messze legelnek az ér alján. Jobb oldalon a kenderes kert, a végében a csőzház, ahol a cefrés hordók állnak, és rengeteg a darás, nem szabad oda menni. A fáig nem félek, azon túl már igen, legalábbis azt hiszem. Lehet, hogy 300 méter a távolság. Gyorsan, könnyen jutok el a vén körte fáig, nem pontosan az út mellett áll, hanem valamivel benne, bozót veszi körül, csalán, bogáncs. Tudom, hogy vissza kellene fordulni, mert innen tovább félek. De a fát meg kell érintenem. Bajlódom a növényzettel. Szúr és csíp. A fa repedezett kérgén hatalmas hangyák mászkálnak. Ha rájuk fújok, egy pillanatra megállnak. Azután megőrülnek és mulatságosan futkosnak össze-vissza. Csak egy pillanatra érinthetem a fát meg. Nem csípnek a hangyák, de gyorsan ellepnek, és az rossz. Óvatosan megkerülöm a fát, a másik oldalon egy őz áll. Kíváncsian néz rám pár lépésről. El fog szaladni, talán riaszt is, gondolom. Meg fogok ijedni, de az őz nem ugrik el. Néz engem. Arrább lép, megint néz. Ő is egy kisgyerek, mint én. Látok még egy fát, az is ilyen nagy göcsörtös, öreg, az is az út mellett van, körülbelül olyan távolságra, mint ez van a házunktól. Meg kell vizsgálni közelről. Kiderült, hogy nem félek idáig eljönni. Van tovább is. Ahogy elindulok a poros úton, a nyári délutánban, mert nem félek és kíváncsi vagyok, jön velem az őz. Egy bizonyos távolságot tartva követ. Ha megállok, ő is megáll. Ha elindulok, lépeget. Lehajol csipegetni. Fülel, azután baktat utánam. Elérem a fát. Ez egy öreg fűzfa. Mély horpadás következik utána. Víz csillog a nád között. Eszembe jut a büntős kígyó meg a nádi farkas, amikről nagyapám szokott mesélni. Megriadok, félni kezdek. És futva indulok haza. Az őz még sokáig néz utánam, mint aki nem érti, mi történt. Nagyanyám sem érti, csak ordít rám, én pedig nem tudom elmesélni, meg sem tudok szólalni. Nagyapám is ordít, hogy ne ordítson már. Megkerült a gyerek, mit akar még? Sírni kezdek, mint aki el volt veszve és rádöbbent hirtelen, hogy micsoda szörnyűség ez. Általában senki nem akad azon fenn, hogy mindenfelé csatangolok. Nem őriznek és nem zárnak be. Pontosan tudják, az udvar és a kert sem veszélytelenebb, mint a mező. És rám vagyok bízva. Ha nem akarom, hogy megszidjanak, vigyázok magamra. Az ágyai nagyszüleim nem gondolják, hogy állandó felügyeletre van szükségem. Nem nevelnek, oktatnak, szektálnak. Valójában semmit nem akarnak tőlem. Nincsenek nevelési elveik. Kicsit fölösleges vagyok, sokszor nyűg. de csak mint bármilyen élőlény, ami nem igényel külön gondoskodást, és nem kell átértelmezniük a világot miatta. Ráadásul anyám fizet értem. Azt a meggyűjtött pénzt majd kölcsönadják a házunk építéséhez. Nehéz eldönteni, hogy nagyanyám gonosz volt-e, mikor pénzt kért értem, vagy zsugori, esetleg előrelátó. A dadogásommal sem foglalkoznak. Nem emlékszem, hogy valaha is rám szóltak, kijavítottak, megállítottak volna. Majd kinövi. Öntetünk ont, csinálunk szenes vizet, ha beteg vagyok, elmegyünk a bába asszonyhoz, orvos nincs a faluban. Ha rossz vagyok, nagyanyám ordít, ha nagyon rossz, megver, nagyapám soha. Nem kell megváltoznom, átalakulnom, hogy szeressenek, nem kell bocsánatot kérnem, ha valamit tönkretettem vagy ellenszegültem. Nem mondják, hogy szeretnek, nagyapám szerint nem kell azt mondani. Rideg emberek. De nincs lelkizés. Baróton minden egész másképpen van. Nyári vakációban indulunk anyámmal, egy nagy sárga bőröndöt cipel ki apám az állomásra biciklivel, szatyor is van, meg az anyám retikülje. Nagy izgalom az utazás. Fel tudunk-e szállni, lesz-e hely, milyen emberekkel utazunk, és Aradon másik személyvonat. Anyám kell majd intézze egyedül az átszállást. Én vagyok a negyedik csomag. És egész éjjel főzött, hogy apámnak maradjon étel arra a pár napra, míg egyedül van. Nekünk is csomagolt mindenféle finomságot az útra. Viszünk tengernyi holmit a nagyszüleimnek, főleg élelmiszert, hiába mondják, hogy ott is van minden, de mi nem hisszük ezt el. Különben sem illik üres kézzel sehova beállítani. Meg kell mutatni, hogy jól élünk. Nálunk már van cseresznye, paradicsom és paprika. Ha nem is a saját kertünkben, a vonat elbírja a csomagot. Csak fel kell szállni. Meg, le és át. Majd csak segít valaki. Nem értem, hogy anyám miért izgul annyira már napokkal azelőtt. Induláskor mindig olyan feszültség van, mintha iskolába kellene menni, és már el volnánk késve. Pedig mi nem szoktunk elkésni, csak a pattársamat kell állandóan várni, Albit. Mert azok olyan család, mondja anyám. Most ideges. Megint az van, mint amikor egyedül kell csinálnia mindig mindent. Most haza kell engem vigyen Barótra. Neki az a haza. És megint egyedül visz. Azt is gondolják a baróti szomszédok, hogy apám elhagyott minket, mert csak egyszer látták együtt a kis jenői pereputtyot. Én erre nem is emlékszem. A vonaton megkérdezi egy férfi, aki nagyon készségesen próbál segíteni, de alábecsüli a bőrönt súlyát, hogy nincs magának ura, asszonyom. Nem emlékszem, válaszolt-e anyám erre valamit. De azt elmondja mindenkinek, hogy apám elfoglalt ember. Nyáron nem vehet ki szabadságot a konzervgyárból. Mezőgazdasági kampány van. Anyám is a mezőgazdaságban dolgozik, de neki adnak arra a pár napra, míg hazavisz. Akkor is, ha nyár van, télen pedig nem utazunk. Azért kell engem egész nyárra hazavinni Barótra, mert nincs, aki vigyázzon rám, magyarázza szinte mentegetőzve. Nem tudom, a szomszéd gyerekekre ki vigyáz. Együtt szoktunk csatangolni, focizni, felugrálni a lassító vonatra, meg le, horgászni, nádast égetni, gyümölcsöt lopni, patkányra vadászni, meg annyi hasznos, veszélytelen szabadidős elfoglaltság. Nagyon szeretek utazni, és nagyon szeretek Baróton lenni. Ezért a felügyelet nélkül hagyott gyermekek sorsa különösebben nem érdekel. Az aradi átszállás izgalmai után anyám is lassan megnyugszik. Déva körül már minden rendben. Előveszi a termoszt meg a 10 órait, és mondom kívülről az állomások nevét, rengeteg van, döcög a személyvonat Brassó felé. Mindig van valami látnivaló, hegyek, dombok, gyárak, folyók, 100 erőd templomok, cigányputrik, amelyeket nagyon mulatságosnak találok. Mindenféle ember megfordul a vonaton. Leülnek, szóba elegyednek anyámmal, leszállnak, mások jönnek. Néhol egészen megtelik a vonat, máskor szinte üres. Anyám félni kezd ilyenkor, nem lehet vécére menni, a csomagot nem szabad őrizetlenül hagyni. Engem meg pláné. Megállíthatatlanul közeleg Ágoston falva, ahol majd le kell szállnunk. Anyám azért fohászkodik, hogy legyen valaki segítség. Volt már olyan, hogy nem nyílt ki az ajtó, másoknak beszorult a cipő sarkuk a vonat lépcsőjének a rácsozatába, vagy olyan helyen állt meg a szerelvény, hogy csalámba vagy vízzel teli árokba kellett lépni, plusz gyermek és csomag. Egész jól elboldogultunk mindig. Soha nem történt semmi, veszélynek nyoma sem volt. Pedig vártam, hát ha legalább egyszer történik valami. De nem is nem. Hiába félt és aggódott anyám, hiába vettem át a szorongását, mégis inkább kíváncsi voltam a veszélyekre. Nem tudtam akkor, hogy neki ezek az egésznapos vonatozások mindig élete gyötrelmét juttatják eszébe. Világgá ment és megbánta. Keservesen bűnhődik a fiatalkori engedetlenségéért. De hiába minden. Változtatni ezen már nem lehet. Ezt érdemli büntetésül az, aki nem fogad szót a szüleinek. Nem tudom akkor, hogy ez csak nekem nyaralás. Neki pedig kanossza járás. Ő sem tudja. Ősszel rendszerint egy barróti rokon visz haza. Így szinte mindenki eljut hozzánk Kisjenőbe, megnézik, hogy milyen jól elhaladtunk a házzal, és milyen meleg van nálunk. Már érik a szőlő. Készül mindenkiről fénykép, bekerül az albumba. Együtt van az a család, amelyik soha nem tud együtt lenni már, de nekünk van fényképezőgépünk hozzá. Nagyon sok időbe telik megértenem, hogy nem azért igyekszik engem anyám valahol mindig elhelyezni, mert szabadulni akar tőlem, vagy nem szeret, hanem arra vágyik folyton, hogy rá is vigyázzon valaki. Velem együtt magát is valamiféle gondnokság, felügyelet alá szeretné helyezni, biztonságba, mert apámból hiányzik minden autoriter vonás, ez pedig a gyengeség jele. Jó dolog, hogy nem iszik és nem ver minket, de a többi az nem jó, mert nincsen semmi több. A pénzt ugyan hazaadja. Nem kell ezzel törődnem akkor, mert baróton az utca végéből a Hargitára látni. A kapunk előtt patak csobog, futamodásnyira lakik Will nagybátyám és a három fia, akik bevesznek az indián csapatukba. Ők már elolvasták az utolsó Mohikánt és a Vinetút. Engem is várnak a székely vadászmezők. Az erdő, a patakon egy általuk épített gát, a duzzasztott részen tutaj, és még lehetne sorolni, hogy mi minden volt együtt, ami fiúgyermeknek önfelett nyaraláshoz kell. Ha Kisjenőben nem volt, aki vigyázzon rám, akkor nyugodtan elmondhatom, hogy baróton az indián élet gyakran sodort veszélyes helyzetekbe. Csoda, hogy komoly baja senkinek nem esett. De hát éppen ezt a csodát éltük. Erről szólt az egész, és kitartott középiskolás korunkig. Ebben a vonatkozásban baróton is szinte korlátlan volt a szabadság. Oda mentünk, ahová akartunk. Még csak kérdezni sem kellett, csak bejelenteni. Soha nem láttam kisfiúkat olyan hosszan, komolyan, fegyelmezetten játszani, mindig ugyanazt. Csak a Pál utcai fiúkban van ilyen, amelynek kapcsán többen megfogalmazták a kételyt, hogy olyan mértékű szervezettségre gyermekek maguktól nem képesek. Én tudom, hogy képesek. Csak békén kell hagyni őket. Baróton az apacsok minden további nélkül elfogadtak engem utolsó Mohikánnak. Nem tudom, hogy miért lettem unkasz, talán mert én voltam a leggyengébb, szó szerint az utolsó. Kellett némi idő az aklimatizálódáshoz. A legfélősebb is én voltam, mégiscsak idegen volt a környezet számomra, kivált az elején. Mámorító érzés a rosszul összefércelt tollas fejdíszemmel, kezemben egy alig megfeszíthető íjjal, övemben egy csontnyelükéssel lapulni, küköcske dombján, egy szilvafa mögött, és azon gondolkodni, hogy ha közelebb jönnek a juhászkutyák, milyen módon kell jelt adnom a többieknek, ha már én vagyok az őrszem. Mondták ugyan, de nem emlékszem, hogy kettőt kell kiáltani hosszan, vagy hármat röviden, annyira izgatott vagyok és boldog. A kutyák nagyok voltak és vadak. A viperától féltem, de ott sosem láttunk. A csontnyelükést első nap órákon át kerestük a fűben, mint azután még sokszor. Sem a nyilazás, sem pedig a tomahawk dobálása nem ment, és rettenetesen elfáradtam, alig kaptam levegőt. Fölfelé a domboldalban többször meg kellett állnom. Ki akart ugrani a szívem. Megvártak, nem kacagtak. Mentünk tovább. Délelőtt mindig a várat építettük, mert mi várlakó indiánok voltunk. Próbáltam később átnevezni Pueblónak, de nem sikerült. Rengeteg ágat hordtunk össze, kaibának. Pontosabban elkerítettünk egy kis részt a bozótosban, és az udvarszerű térben kis kunyhókat építettünk, ahová eső elől is meg lehetett húzódni. Délben rendszerint szalonnát sütöttünk, Azután a fegyverek kezelését gyakoroltuk, majd az erdőben portyáztunk, és mindig igyekeztünk eljutni valamelyik, addig még ismeretlen szegletébe. Medvét ott akkor nem láttunk, a nyomát és az ürülékét gyakran, és persze azon a környéken lesz majd, hogy egyedül látok medvét egész közelről, de akkor már szinte felnőtt vagyok. Az erdő nagy volt és félelmetes, bár ahogy nőttünk, évről évre zsugorodott, és ma már az indiánozás olybá tűnik, mintha egyetlen folyamatos történet volna. Mindig nyár, mindig vakáció, és a kéklő délhargita. Nagy Piliske, Kapushegy, Mitácspuszta, Kakukhegy, Lucs. A fegyvereink hamar életveszélyesek lettek. 100 méterre nyilasztunk. Egyre pontosabban repült a kés meg a balta. Minden nyáron azt gyakoroltuk naphosszat, hogyha egy láthatatlan ellenség ránk találna törni, meg tudjuk védeni magunkat. Semmilyen ellenség nem volt. Olykor hiányoltuk, azután belenyugodtunk. A lovak is nagyon hiányoztak. Nem volt amit tenni. Bár egyszer az erdőben hűsölő lovakra felmászunk, de kantár nélkül nem sokat ér az egész. Kutyánk ellenben volt. Manix. Egy zseniális korcs, aki szívesen mászott fára. Egyszerűen felfutott a vastagabb törzseken, és nem egy macskát készített így ki. Azután, ahogy nőttünk, egyre hosszabb erdei kirándulások lettek az indiánozásból, amelyek azóta is tartanak. Mindannyian szenvedélyes erdőjárók maradtunk. Egyikünk a Mont Blancra is feljutott, én pedig a Kacskar tetejére. Az is majdnem 4000 méter. És párszor majdnem odavesztünk a téli fogarasban. De ezek már a felnőtt kor történetei. Will nagybátyám rendszeresen elvitt mindenkit éjszakai portjára, medvelesre, szarvasozni. Értette az indiánozást, bár nem olvasta könyveinket. Neki nem kellett magyarázni, miért fontos, miért kell az embernek egy kitalált világ, amelyet halálos komolyan művel. Mert a valóságot is csak annyira képes elfogadni, amennyire az álmait. Willnek sem voltak pedagógiai elvei, de szerette az erdőt. Cserébe komolyan vette őt az erdő, és komolyan vettük mi. Különben egy agresszív, kiszámíthatatlan, hisztérikus vadállat volt. A munkahelyén vagy ő akart agyonütni valakit, vagy őt akarták laposra verni. Szénbányában ehhez nem kell sok. De mi biztonságban éreztük magunkat vele. Vendégnek és unokának lenni könnyű. Kivált, ha nem kell a felnőttek bajaival meg konfliktusaival foglalkozni, mert ők is annak örülnek, ha a gyermek nincs láb alatt. És az is tudja, hogy vannak dolgok, amelyek nem tartoznak rá. Sem az érdeklődését, sem pedig a véleményét nem veszik jó néven. Ha nem kellett volna vasárnaponként délelőtt, meg délután is Baróton imaházba menni, ha nem kellett volna azt a rengeteg vallásos zagyvaságot hallani, bár délután volt fúvós zenekar és olykor gitároztak is, ha nem kellett volna azt a sok ájtatos embert tisztelettel végighallgatni, amint hangosan elimádkozza a butaságait, meg az innen-onnan lopott fordulatokat, míg mások zokogásban törnek ki, ha nem kellett volna komoly arccal végig asszisztálni ennek a képmutató gyülekezetnek a szereplését, amit a hívek nyilván Isten előtt próbáltak. Ha nem kellett volna szembenéznem olykor azzal, hogy én ezt az egészet így nem hiszem, tehát meg fog verni az Úr. De akár hihetek is, mert halálosan unom, utálom és komolytalannak tartom. Akkor nem is lett volna semmi baj ezekkel a nyaralásokkal. Vagy ha legalább elmondhattam volna valakinek, hogy én ezt így nem, ahogy az apám is elmondta. Sajnos az indiánjaim olyan gyermeki buzgalommal vetették bele magukat a hit gyakorlásába, a zenekari próbákba, a szentírás olvasásába, meg a gyülekezeti élet egyéb örömeibe, mint az indián mesterségbe, vagy a tutajozásba. Előbb mélységesen irigyeltem őket, mert éreztem, hogy egy közösségbe tartoznak. Én pedig nem. Azután sajnáltam őket, mert a vallásos élet megtiltott sok dolgot nekik. Például nem jártak moziba, nem néztek sokáig tévét, egyáltalán egy zártabb, szegényebb, lefolytott világban éltek. Pedig Barót urbánusabb hely, mint Kisjenő. Végül röhögtem rajtuk magamban. De ez már inkább akkor volt, amikor nem csak a Bibliát olvasgattam a hosszú ájtatosságok alatt, hanem az apám jegyzeteit is forgattam. Előbb unalmamban, később, mert olyan dolgokat olvashattam, amelyekről senki sem beszélt addig nekem. És van valami mulatságos abban, ha a tizenéves kölykök bibliai példázatokat vágnak egymás fejéhez, amikor vitatkoznak, és aztán kiderül, hogy a felnőttek is ezen a szinten értik a textust. Miként bírták ezt az egészet azok a felnőttek, akik egymás viselt dolgait pontosan tudták? Ma sem értem. De Will majd lekurvázza egyszer a prédikátort a gyülekezet színe előtt, és nem old meg vele semmit. Tom bátyán felköti magát, és nem érti senki, ahogy Hitteus úriást, vagy Abiságot sem. Rengeteget imádkoztunk, reggel és este letérdelve. Mindenki egyenként hangosan elrebegte bűnös voltát, kérte a bocsánatot és kegyelmet. Hálákat adott és áment mondott rá a többi térdelő. Nekem a dadogás miatt nem kellett saját szöveget mondanom. Beérték a mi atyánkkal, nagy kedvezmény volt ez, és idővel megtanultam, hogy ne figyeljek a mások zagyvaságaira. Istennel beszélget nagyapám, nem nekem mondja. Észrevettem egyszer este a nagymamámat, hogy elaludt a hokkeddire dőlve, még hortyogott is ima közben. Jó hangosan, nyitva volt a szája. Láttam az egyetlen fogát. Nagyapám köhintett, amikor befejezte, és az áment már együtt mondtuk. Evés előtt meg evés után is volt mindig ima. Ezzel már megvan az 5 alkalom, akár a muzulmánoknál. De nagyapámnak olykor eszébe jutott, hogy imádkozzunk. Letérdeltünk a mezőn, az istálóban vagy az erdőben. Egyszer meg a tyúkudvaron adtunk hálákat a magasságosnak, de azt nem ő vezényelte, hanem a prédikátor. Nem kellett letérdelni, de énekeltünk egyet a végén, amitől a szomszédnéni azt hitte, meghalt a nagymamám, mert ő nem volt kint velünk az udvaron. Nagyapám jó beszédkészségű, értelmes, agilis ember volt, aki a gazdálkodás, fafaragás, kádármesterség, méhészet összes fortéját ismerte. Volt favágó, mert eredetileg minden székely az. És volt bányász. Horti katonája, határvadász az Uzvölgyi csatában, és hadifogoly Krasznodár valamelyik táborában. Mindenről világosan, összefogottan, élvezetesen mesélt. Kérdezgetni lehetett és beszélgetni vele. Ha kellett, lerajzolta, vagy kavicsokból, forgácsokból rakta ki, amit nem értettem, ismerte az erdőt, a gombákat, a növényeket, olyan volt, mint egy igazi székely nagyapó a mesében. Teljes univerzum. Az elektromosságtól félt, mert nem értette. A villámlástól, égzengéstől egyáltalán, és amikor egy árvíz által kimosott aknagránátot felrobbantottak a kert végében, úgy kacagtak a szomszéddal, mint a rossz kölykök. Napokig kutatták, hát ha van még. De több nem volt. Ha viszont Isten dolgairól, Jézusról, meg az írásról került szó, már pedig ez gyakori volt, az arca megmerevedett. Nyugtalan kék szeme homályos lett. Valahova maga elé nézett, azután el a fejem fölé. Megváltozott a hangja, az artikulációja, és arról szólt a lecke, hogy minden úgy van, ahogy azt az írás mondja. De az emberek nem fogadnak szót. Azért van minden földi nyomorúság, mert az egyiptomi húsos fazekakra vágynak, és elhagyták az Úr által kijelölt utat. Álltam én is megilletődve mindig ettől. Nagyon szerette a pusztai bújdosást. Ehhez viszont alig tudtam hozzászólni. Nekem a puszta ágyám volt, de ott Mózes nem járt soha. A sínain viszont sivatag volt, ezt a szót pedig nagyapám nem ismerte. Nincs az írásban, és ez nem is fontos így. Több kérdés nem volt, végül imádkoztunk, letörölte arcáról a megjelent könycseppet, és mentünk tovább. Folytattuk a megkezdett tevékenységet. Nem azt láttam, hogy átszellemül, amikor prédikálni kezd, vagy tanúságot tesz, hanem hogy nincs jelen, valahol másút van. És nyugodtan leszakadhat a plafon, ránk dőlhet az erdő, vagy megtaposhat a bivaj. Amíg vissza nem jön, egyedül vagyok, és nem biztos, hogy megszabad moccannom. Féltem ettől az állapottól, mert sosem tudtam végigkövetni, mit mond, és aki kérdezi, rájön, hogy nem is figyelek ilyenkor. Vasárnapi templomozás után volt rendszerint kikérdezés, de csak az igeversre kellett figyelni, megemlékezni a leckére, és a napi aranymondást pontosan megtanulni. A saját szövegét nem kérte számon soha, talán ő sem emlékezett, miket mond. Később már elég jól láttam, hogy hamarosan prédikáció következik, és igyekeztem lelépni. Engedte, nem is volt szüksége senkire ehhez. Megállt, nézett a semmibe is, motyogott levet kalappal. A végén letérdelt, ha nem volt sár, vagy csak neki döntötte a térdét a falnak, gyümölcsfának, és imádkozott. Ő sem bántott engem soha, még csak rám sem szólt erélyesen vagy hangosan. De láttam egyszer, ahogy dühötten verte a bivajt, mert elkódorgott a bodosi csordával. Nem volt akkor már baróton bivaja csak neki, és mikor sárlani kezdett, elindult világgá. Minden nap utána kellett menni gyalog. Lerogyott kinnyában a bivaj, és a hosszú, kemény rózsafa vessző kirojtosodott, addig ütötte. Én megnéztem az istálló ajtajából. Nagyapám rám pillantott, dühösen eldobta a vesszőt. Ez jár az engedetlenségért, mondta ez a pillantás. De én unoka voltam, és nekem próbáltak nem parancsolni.